1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€12 millióról 18 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár. A kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palócz André ismertette, február 28-áig választhat több mint 800 ezer érintett. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik januárban már számlát bocsátottak ki. Palócz André közlése szerint azokat segíti a döntés, akik nagyobb, nem 12, hanem 18 millió forintos forgalmat vállalnak évente, és szemben a kamara kérésével nem két lépcsőben, hanem egy nagy lépéssel 50%-kal emelték meg a határt. Az érintett körbe tartoznak azok az egyéni vállalkozások, amelyek magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatást, akár a kisboltok, a kozmetikusok, fodrászok, a cipészek vagy a kispékségek. Az MBH Bank felmérése szerint a fiatalok többsége használt autó vásárlásra fordítja a munkáshitelt, amelynek célja a munkát vállaló fiatalok élet- és pályakezdésének támogatása lenne, írja a híradó.hu. A hiteligénylők többsége a legmagasabb összeget igényli. Eddig több száz hitelszerződést kötött a bank a hiteligénylő ügyfelekkel. A legnagyobb érdeklődést Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok, Csongrád, Csanád és Békésvár megyében tapasztalja a bank. Bombariadó volt szombat délután a budapesti kongresszusi központban. Az épületet kiürítették, a hatóságok azonban pár órával később visszaengedték a jelenlévőket. Új erőmű építését jelentette be a régi helyén Tiszaújvárosban Cepek Gábor. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán közölte. Az 1000 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését. A MOL sikeresen tesztelte az új üzemanyagai gyártását a pozsonyi finomítóban. A hidrogénezett növényi olajat tartalmazó dízel és a fenntartható repülőgép üzemanyag gyártását próbálta ki a Magyar Olajtársaság. A sikeres próbagyártás azt igazolja, hogy a MOL technológiai szempontból felkészült az alternatív szintetikus üzemanyagok előállítására, ezzel hozzájárul az okos energia átmenethez, írták közleményükben. A Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete várja az önkéntes véradókat Egerben. Három helyszínen lesz alkalma vért adni az önkénteseknek a jövő héten, a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének szervezésében. Hétfőn az Egri Egyetem Leányka úti C épületében délután 1 és 5 óra között, kedden a Tűzoltóság Vincellér iskola úti épületében délelőtt, szerdán pedig a civil közösségek házában 13 és 17 óra között várják majd a véradókat. Az ország 22 pontján 20 ezer fa csemetét osztanak ki ingyenesen a Nemzeti Faültetés napja alkalmából. A csemeték pici, 20-50 centis fácskák, kicsi földlabdával, ezért gondoskodó örökbefogadókra van szükségük. A facsemetéket kizárólag magánkertekbe szánják. Az osztott csemeték felkerülnek a Nemzeti Faültetés napja térképére, ezért fontos azt a címet megadni a regisztráció során, ahová csemeték el lesznek ültetve. Egy címre maximum 10 darab csemetét lehet rendelni. A csemeteosztás helyszíneiről és időpontjairól, valamint a regisztrációról a nemzetifaültetésnapja.hu oldalon lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
A nap verse.
Jékeli Zoltán. Pogány ima szándék. Mert mindenhez erőtlenek vagyunk, és gyűlöletben, szeretetben lemaradtunk a bátor gyűlölőktől, szeretőktől, mert szenvedésre sem vagyunk valók, s ehhez képest örömökre sem éltók, mert hinni nem volt jó hitünk s erőnk, s a hitetlenséget is gyáván megtagadtuk, mert fogható kis bálványainkat eldobáltuk, mielőtt megtaláltuk volna a foghatatlan nagyot, mert szégyeltünk sírni temetéseken is, holott idegenek siratták siratni valónkat. Most, hogy egy meg sem születetnek, életet sem ízlelt halála fenyeget, imádkozzunk köveknél, könyörögjünk kutaknál, fohászkodjunk nagy fáknál, erdőn, mezőn, s ne átaljunk térdre borulni a könnyektől súrolt lépcsejű, tiszta, fonnyat, lilium illatú templomokban.
Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller, Shakespeare, Georg Trakl műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a házasság hete jegyében dr. Fazekas Rita, mediátor, és Zámbori Soma színész tanúságtételét hallják. A moderátor Szegedi Andrea.
2018-ban ti voltatok a házasság hetének az arcai. Mit gondoltok, hogy miért esett rátok a választás?
Mi nem tudhatjuk, ezt a szervezőbizottságtól érdemes gondolom megkérdezni. Az biztos, hogy az előzménye az volt, hogy 2017-ben az egyik eseményre meghívtak alpárnak. Tehát mi voltunk az alpárok a főpár mellett. Ott olyan jól sikerült a beszélgetés. Úgy kell elképzelni, hogy ez mindig a jogi egyetemen egy őszintén a házasságról talán ez a címe ennek az alkalomnak, a házasság hetén belül. És akkor van a házasság hete arcai, nagykövetei, akiket meghívtak, és akkor mellé pedig két alpárt hívtak. És akkor mi voltunk az egyik alpár, ezt így szoktuk mondani. Utána minket megkerestek, hogy lennénk egy következő évben a főpárok.
Milyen kötelezettségekkel jár a házasság hetének arcának lenni?
Állandóan beszélni kell. Riporternek, újságírónak, tévében, mindenféle fórumon. Tehát mi nem tudtuk, hogy ez ennyire komoly, megterhelő is volt egy idő után, de igazából nagyon szerettük. Meg kellett szerveznünk a családi életet, mert van három gyerekünk, és akkor ugye még 4 évvel fiatalabbak voltak, a nagyszülőket kértük meg, az én szüleim jöttek, és akkor nem tudom, 10 napig ott voltak nálunk, de egyébként maguk az interjúk nem is csak a házasság hetében készültek, hanem még előtte is, tehát ez egy, nem tudom, jó 6 hetes időszak is volt.
Én ezt úgy értem meg, hogy először, jaj, hát ki vagyunk mi ahhoz, hogy egy ilyen magasztos piedesztára egy hirtelen kitegyenek, hogy a házasságról. Persze már több mint másfél évtized házasság után, és már 3 gyerek.
Akkor lettünk nagykorúak egyébként.
Amikor megkerestek minket, így a házassághete bizottság, akkor így föltettünk vissza kérdéseket, hogy de hát miért? És mondták, hogy hát sajnos a mai világban már lehet, hogy pont az elég, hogyha valaki kitart a párja mellett már 15 évig, vagy 10 évig, akkor, hogy sok gyerek, akkor... hogy fölvállalva a hitünket mi erről, mind a ketten olyan szakmában vagyunk, ami egy kicsit kitettebb, a kirakatabb szakma, hogy ebben mi igyekszünk állni a hitünkkel, bizonyságunkkal, gyülekezeten belül tanításokkal, és ajánlások voltak. Így éreztük, hogy hát ez azért így felelősség, hát uram, hát köszönjük, hát jó, hát akkor használj minket valahogy valamiképp. És egy nagyon-nagyon önreflexió volt. Tehát még az volt egy óriási tapasztalat, hogy így ezen végigmenni, és végig imádkozni egy nagyon hosszú rendezvény sorozatot, amelyben folyamatosan kérdezni Istent, hogy oké, Istenem, köszönjük, és mit akarsz? Mire akarsz még használni minket? Hogy tudunk még akkor segíteni? És folyamatosan megkapni a válaszokat. És utána, ezt most már látjuk az elmúlt 4 év távlatából, hogy nagyon erős terve volt Istennek akkor már velünk, és azóta folyamatosan használ, hogy visz párkapcsolati mediációba, férfi programok, női programok, tanítás is így, és így mondjuk, hogy hát, uram, hát mi használj minket, köszönjük, de hogy olyan picik vagyunk mi ahhoz, hogy ehhez bármilyen szinten hozzá tudjunk szólni, és érezzük a súlyát és a felelősségét.
Az, hogy ti mediátorok lettetek, ugye először, ha jól értettem, vagy jól gondolom, Rita, és gyakorlatilag te csatlakoztál hozzá, ilyen párkapcsolati mediátorok. Az ennek a házasság hetének volt a következménye, vagy folytatása? Vagy ez már korábban megfogalmazódott bennetek?
Ritus már mediátor volt akkor, ugye mediátor, ő közvetítő, és
konfliktus feloldás, segítő szakember,
igen. Az interjúk alatt, meg beszélgetések ilyen nyílt kör, vagy panelbeszélgetések alatt egyre többet és többet kérdezték, beszélték, mert azért a mediátor, Jézus azért béke legyen köztetek, békével jött, és hát a mediátor egy békéltető szakma, tehát teljesen jézusi munka, amit végez egy mediátor, és azért otthon ment az élet, 3 gyerek, vittük a munkáról is beszéltünk nyilván természetesen, de nem... Jött még be az a hívó szó, hogy ez hogy tud egy hívás is, egy elhívás is lenni. Jól, Isten szolgálatára. És én csak hallgattam a Ritust, így beszélt, mondta ezt, hogy arra persze beszéltünk, hogy azért egy jogi karriert, ügyvédi karriert föladva, ahol, hogy már nyilván, amikor ő írta a diplomadolgozatát, már akkor is családjogból, és mindig, tehát mint vállóperes ügyeket ellátó ügyvédként így látta, hogy és érezte, hogy ez valahogy mégsem a felek érdekéről szól, hanem csak az egyik félnek az érdekéről, sajnálatos módon a mai jogrendszerben. De hogy ezen a szinten maradt ez az egész békéltetés, és a Ritus beletalált, megtalálta ezt a mediációt, és én egy ilyen beszélgetésen, vagy még párod után így csak hallgattam, és így utána egyszerűen jött az egyik megkeresés, hogy egy párkapcsolati mediációban, ahol ugye egy konfliktusa van egy férfinak és egy nőnek, hogy a nemi dinamizmus jól működjön, hogy férfival és nővel szemben férfi és nő üljön egy ilyen párkapcsolati mediáción. Így a Ritus mediált is férfi társaival, csak így, de amúgy teljesen poénból így megkérdeztem tőle, hogy Ritus, mi lenne, hogyha igaz házas párok vagyunk, de mi, hogyha mi is szakemberként, és nekem is humán végzettségem van, lehetne akár belőlem mediátor, hogy mi lenne, és hát próbáljuk ki, hogy milyen, hogyha ha mi már ilyen transzparens, diszponált körülmények között is megpróbálunk ezzel a szolgálattal segíteni, és így lettünk mind a ketten mediátorok.
Azért először
de ő a fő
mediátor, én nem úgy emlékszem, hogy hogy azért ez úgy volt, hogy mondtam neked, hogy jó van, drágám, aludjál még rá egyet. Mert hogy a Soma annyi mindent csinál, hogy mondom, ez biztos, hogy még ezt így, tehát nem egy ilyen első fellelkesültségből ne úgy mondjad, hanem hogy tényleg ezt így
jó, komolyan mondod. Igen, és egy hét múlva még mondtam, hogy, vagy rákérdeztél, hogy még mindig, és mondtam, hogy aha, még mindig.
És akkor ajánlottam neki szakembereket, és akkor elvégezte ezt az alapképzést, és akkor utána mellettem. Tehát, hogy azért ő nem mindig, hanem alkalmanként.
Kik fordulnak hozzátok jellemzően segítségért?
Ez változó. Tényleg talán mondhatunk egy ilyen tendenciát, hogy mondjuk a 30-40 közötti korosztály, tehát valahogy tényleg őket szólítjuk meg. Igen, jellemzően már egy-két gyerek után, tehát amikor már tényleg egy ilyen krízis bekerül a kapcsolatuk, és hogyha szeretnék ezt még így újraépíteni, vagy tényleg más alapokra helyezni, akkor de sajnos válási mediációba is jönnek, és ott is az elején megpróbálunk abba az irányba menni, de sokszor azt érzem, és tényleg akkor egy egész komoly sajnálatot érzek a szívemben, tehát azt érzem, hogy túl későn jönnek. Tehát, hogyha egy picit előbb jönnének, egy fél évvel előbb, akkor lenne esély. De sokszor már úgy érkeznek, hogy az egyik fél már teljesen eltökélt, hogy ő el akar válni. És akkor ugyanilyen nincs más út.
Miért fordulnak ennyire későn segítség? Nem egyszerűen hozzátok, hanem egyetlen segítségért. Lehetne ezért valamit tenni, hogy egy kicsit korábban merjenek segítséget kérni? Vagy hogy többen merjenek segítséget kérni?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Mi, ahol megfordulunk, ott elmondjuk, hogy igen, tehát hogy bátorítjuk az embereket arra, hogy kérjenek segítséget sokkal korábban. Szerintem ennek társadalmi okai lehetnek, hogy meg az, hogy hogyan szocializálódtunk, tehát szerintem nagyon sok család úgy van vele, hogy nem szeretné úgymond kiteregetni a szennyest, nem ezt látta. Fiam az asszony szoknyája sok mindent betakar, tehát megpróbálják ezt házon belül megoldani. De sokszor meg azt látom, hogy pont, hogy nem akarnak kellő erőfeszítést tenni a párok, hanem hogy nagyon hamar feladják. És ez probléma, tehát mint egy bármi, hogyha azt akarjuk, hogy működjön, akkor energiát kell beletenni. Nem is azt szoktam mondani, hogy munkát, mert annak talán van egy ilyen rossz szájíze, hanem hogy tegyünk energiát a kapcsolatainkba, és akkor egyébként nem is holnap, hanem hogy akkor ma már tudunk változtatni.
Lehet, hogy egy kicsit ebben is olyan vagyunk, mint a fogyasztói társadalom, hogy nem baj, ha elromlott, van másik.
Igen, abszolút látom ezt. Igen,
hát ebben. Ezt hozza a divat, igen, a világ.
Igen, meg hogy megérdemled, hogy boldog legyél, és akkor a boldogságot azt mindenképpen nem tudom, azt gondolják a világ ilyen emberek, hogy akkor azt máshol kell keresni.
Meg én azt tapasztalom még, hogy azok, akik mediációhoz fordulnak, mert ugye erre irányult a kérdés, hogy miért később, hogy miért kevesebb talán a prevenciózus odafigyelés. Nyilván nem készítettünk erről statisztikát, tehát ezt így azért nem tudjuk, de hogy sok a felemásig áthajtott házasság.
Ez alatt mit értesz?
Ha már mégis köttetett Isten előtt mondjuk egy esküvő, egy házasság, mégis lehet, hogy fele másik áthajtana. Egyik fél hívő, a másik fél nem hívő. Uh-huh. Vagy tényleg nem ugyanazon gyülekezeti platformon szeretnék megélni a hitüket. Vagy, ugye, tehát a mediációban mi frontálisan nem beszélhetünk hitről, tehát az már a mediáció utáni dolog, amikor már evangelizálásról lehet szó, az ütközik az egészben. Viszont mert hogy nem lehet olyan dolgokat mediálni, amik például ideológiai különbségek. Ez egy ilyen ökörszabály például. De amit például látunk, hogy éppen már lehetne, amíg mondjuk odáig nem jutnak el, hogy ideológiai nézeteltérések, árkok ásódnak ki, akkor az pont az időben már lehetne kezelni. Addig, amíg bele nem teszik a fejüket ebbe a felemásigába. Teszem azt, a férj már eltávolodott az Isten tiszteletről, a miséről, a gyülekezeti körből, már nem jár oda be az ima körbe, de a feleség még mindig kitart, és viszi, és ő mondjuk a kitartó fél, és még szeretné és helyrehozni, közben már a férj régen eltávolodott. Nem az asszonytól, a házasság intézményétől.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a házasság hete jegyében Fazekas Rita és Zámbori Soma tanúságtételét hallják.
Az jutott eszembe, és tudom, hogy ez egy kicsit ilyen ambivalens dolog, hogy a házasság hetén válásról szóló könyvet olvasok, de teljesen véletlenül tényleg az került a kezembe, ez egy kicsi rövid novellák egyébként, válási történetek. És az egésznek az ismertetőjében az volt benne, hogy ugye amíg eljutunk az esküvőig, vagy bármit, amit erről nézünk, amit a média sugall, az az, hogy hát ez egy nagyon fényes és pompás dolog. Aztán amikor belekerülünk, akkor rájövünk arra, hogy bizony ez nem mindig annyira fényes és pompás dolog, mert hogy ez tényleg egy munkás dolog. Ugye van jegyes oktatás, ami most így nagyon csúnya szóval, de te említetted, hogy egyfajta ideológiai felkészítés, de vajon, én tudom, hogy foglalkoztok házasulandókkal is, lehet, hogy segítene, hogyha nagyobb körben történne olyan felkészítés, ahol nem csak azt mesélik el, hogy ez arról szól, hogy megszervezzük a csili-vili esküvőt, hanem utána a mindennapokról?
Nagyon szívemből szólsz, tehát ez az egyik nagyon komoly meggyőződésünk, hogy ezt elvinni a házasulandókhoz, mindenkihez, hogy ne csak azt szervezzék meg, hogy tényleg a legutolsó csokor is a lakoma asztalon az esküvő, hogy néz ki, meg milyen színek domináljanak, mert azt nagyon tudják, de hogy utána, ugye a mesék is így érnek véget, hogy is boldogan éltek, ami meg nem haltak. De hogy igazából szerintem mindannyiunkat az érdekel, hogy mi történik a boldogan élés, az az esküvő napja és a halál között. Ugye arról, mert azért nagyon kevés mese szól. Tehát, hogy arra készüljenek fel. Úgyhogy ezért nekünk tényleg meggyőződésünk, hogy erre nagyon nagy szükség lenne a feleknek. Nem csak az anyakönyvvezetőhöz elmenni, hogy akkor megbeszéljék a részleteket, hogy milyen is, amikor összeadja őket, hogy akkor mi fog történni.
Meg talán még azzal tudnám kiegészíteni, hogy a világ nem arra nevel minket, hogy merjünk gyengének mutatkozni, és merjünk segítséget kérni. És lehet, hogy akkor már ég a ház, de nagyon, amikor végül is már nagyon-nagyon-nagyon kell a segítség. Mert hogy csináld, old meg, tedd meg, te vagy a világ közepe, stb. Ugye ezt kapjuk mindenhonnan, ezt halljuk. Hogyha akár, igen, prevenciózus jelleggel, abban a nagyobb körben, hogy van lehetőség a gondokkal, bajokkal, a házasságban, mert ugye most kifejezetten házasság heti rendezvény, tehát, hogy a házasságban lévő ügyekkel, bajokkal nem vagy egyedül. Más is egy azonosulási állapot, és utána pedig az, hogy és merd. Mert hogy hát az ige is írja, természetesen Istennel ezt megbeszéljük, de hát azért nekünk ezt társainkkal, fele barátainkkal is olyan körben, olyan házas körben, olyan platformon kell tudni jól megbeszélni. És szerintem ez amúgy társadalmi, egyházi, valahol edukációs felelősség is egy jól élő társadalomban. És abszolút egyet tudok érteni atyának a szavával, hogy az a baj, hogy a világ az egy teljesen másfajta irányból, ilyen humanizmus felől lövi ezt a megközelítést. Ami szerintem a fejekben egy óriási katyfaszt okozhat. És nem az eredendőhöz, az igazsághoz tér vissza. Mi azt nagyon szeretjük, és nagyon sokat hangoztattuk még 4 évvel ezelőtt. Egyrészt József Attila a kedvenc költőnk, merem azt mondani mind a kettőnknek, hogy ezért a költő nagyon megírta. És abban a sorában, amikor azt írta, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, ezt, hogyha zsigereinkben átérezzük, ez óriási különbség van. Tehát a világ kiabálja a valódiságot, de Isten pedig az igazságra hív minket.
Azt csak, hogy megjegyzem, hogy a Gát utca mellett lakunk. És ugye ott van József Attila szülőháza. Említette Plébános úr is az 5 szeretet nyelvet. Ugye ez a, nem biztos, hogy mindegyik eszembe jut, ugye az érintés, az ajándék, a minőségi idő, az osztatlan szívesség és a figyelem. Igen. Ti ezt mennyire tudjátok, mennyire alkalmazzátok tudatosan a saját kapcsolatotokban?
Nagyon igyekszünk, és abszolút emlékszem arra az időszakra, amikor először találkoztunk ezzel a könyvvel, meg Geri Csepmannek ezzel az elméletével, akkor hát nagyon nagy felismeréseink lettek, aha élményeink, és hát akkor rögtön izgalmasan ugye kitöltöttük, a izgalomban égtünk, és kitöltöttük ugye a saját, meg a párunk szeretetnyelvét is, és akkor ott rájöttünk arra, hogy tényleg mi a, ugye Gary Chapman azt mondja, hogy minden embernek azért ebből az ötből kettő az, ami leginkább a sajátja, amin keresztül az ember érzi azt, hogy szeretve van. Az volt a szerencsénk, hogy mind a kettőnek egy ugyanaz volt, a minőségi idő. Tehát mi nagyon szeretünk együtt ténykedni. Nem feltétlenül kell egyébként külön programot csinálni. Nagyon jó külön programot csinálni, de hogy otthon is lehet például kertészkedés közben. Ugye együtt kertészkedünk, és közben beszélgetünk. Tehát az is minőségi idő egyébként. Ezt lehet, hogy sokan nem tudják. A második szeretett nyelv. Somó csodálkozott rá, hogy nekem a testi érintés. Tehát mert hogy én azt hoztam otthonról, hogy mi sokszor megöleltük egymást, nem tudom, megsimították a karomat, a vállamra helyezte apukám a kezdét, amikor szerintem, nem tudom, jót csináltam, vagy egyébként is. Soma nem ilyen családban nevelkedett, tehát ők más, ők inkább a szívesség nyelvét beszélték. És hát ez egy külön folyamat volt, hogy ezt a Soma megtanulja. Tehát, mert ez az elején úgy nézett ki, hogy amikor, ha ezt így elmondhatom ilyen kis körben, hogy elkezdett így hozzám közeledni, akkor tudtam, hogy na hát valamit szerette. De hogy mivel látta, hogy nekem ez fontos, tényleg ezt elkezdte tanulni. Tehát, hogy ez ugyanúgy az érzelmi intelligencia része, amit mindig el szoktunk mondani a hozzánk fordulóknak is, hogy az a nagy szerencse, hogy az érzelmi intelligencia az tanulható. Ellenben ugye az értelmével, mivel születünk. De hogy ez egy, szerintem ez egy nagyon bátorító hír, főleg, hogyha azt hozzátesszük, hogy azon, hogy most már mindannyiunk számára világos, hogy az, hogy az életben mennyire leszünk boldogok, mennyire élünk megelégedett életet, ahhoz igazából magas érzelmi intelligenciának van közel, egyáltalán nem az értelmi intelligenciához. Tehát, hogy mennyire tudom felismerni a saját érzelmeimet, mennyire vagyok ebben tudatos, hogy tudom kezelni a konfliktusaimat, mennyi empátiás érzékkel rendelkezem, hogy ismerem fel a másiknak az érzelmeit, stb. És hogy ez mind fejleszthető.
Egyébként érdekes módon én az öt szeretett nyelvvel erről először nem is házassága vagy párkapcsolattal kapcsolatban olvastam, hanem egy menedzser írt róla, hogy amikor ő ezt meg elolvasta, akkor egyáltalán az emberekhez kapcsolódó, a saját beosztottaihoz való viszonya, az gyökerestül változott meg. Tehát neki az egész vezetői stílusát változtatta meg.
Igen, hát ezzel az abszolút egyet tudok érteni, hiszen például akinek a kedves szavak, meg az elismerés a szeretet nyelve, hát akkor gondolom ők, és remélhetőleg nem manipulációs eszközökkel, hanem hogy tényleg azért odafordult, és sokkal jobban dicsérte meg, mert akkor jobban lett a munkakapcsolat is, gondolom emiatt, hogyha erre odafigyelt.
Szerintem még oda visszavezethető, hogy mi még akkor még nem ezen a fordításon jelent meg ez a könyv, még 20 évvel, 21 néhány évvel ezelőtt, hanem akkor az volt a címe, hogy a szerelem pszichológiája. Ennek a könyvben, még a legelső magyarországi fordításban, és akkor került a kezünkbe, és mi úgy indítottuk amúgy a házasságunkat, hogy összeházasodtunk, nagyon fiatalon, nagyon csúrók voltunk, és nagyon örültünk neki, hogy a házasságkötésünk és a csillaghegyi római parti háromnapos nászút után el tudtunk menni gyülekezetünk által szervezett házassági szemináriumra, ahol már nekünk belépőnk volt, hiszen mi összeházasodtunk. Arra nem volt pénzünk, hogy a szálloda Csili-Vili programjába be, de mondtuk, hogy de ott szeretnénk lenni. Sátoroztunk a négy csillagos szállodának a kertjében. És nagyon élveztük, nagyon-nagyon szerettük, és ez amúgy az a könyv, szeretettem, betöltés, és ott ezzel foglalkoztunk amúgy. Akkor mi egyrészt, mint szeretet, hogy az érzelemnek a túlfokozás és a szeretetbeli döntés, tehát arra akkor hallottunk életünkben először, hogy szereted a párod, eldöntötted, ott vagy, akkor eldöntött, hogy ezt folyamatosan fejleszted, és akkor mi erre így ott a kis sátorozásunk közben, miközben vártuk, hogy majd a délutáni szemeszterre bemegyünk, így eldöntöttük, hogy mi akarjuk, és jól akarjuk egymást szeretni, és fejlődve akarjuk jól szeretni egymást. Úgy, ahogy a másik ezt szeretné. Tehát, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos. És ez általában úgy működik, én nagyon renyhe vagyok, annak ellenére, hogy színész vagyok, renyhe vagyok az olvasásban, abban, hogy a feleségem megtalálja a szuper könyveket, és
elolvassa.
És akkor így mondja, hogy ez egy nagyon jó könyv. Ez neked.
És akkor a párnádra viszont. Szerintem ez neked is.
Úgyhogy nálunk Ritus a könyvválogató, én pedig a kiválogatott könyveket, amiket jól tudja, hogy ez majd valahogy majd így be fog találni, így rajta keresztül megkapom.
Két dolgot kérdeznék még, adok rá egy picit gondolkodás időt, de lehet, hogy nem kell. Hogyha egy-egy mondatban kellene megfogalmaznotok, akkor külön-külön, akkor mit üzennétek azoknak, akik most jegyesek? Milyen tanácsot adnátok? Vagy milyen bármit, mit fogalmaznátok meg egy most jegyes párnak egyetlen egy mondatban?
Ha jegyes párokról van szó, és most tételezzük fel, hogy még mondjuk jegyes oktatáson nem vettek részt, én feltétlenül javasolnám, tanácsolnám, hogy lelkivezetőjükkel, vagy a házas csoporton belül, de hogy egy apjukkal, a lelkészükkel vegyenek részt egy jegyes oktatáson. Egy nagyon komoly, kiveséző jegyes oktatáson, és nagyon menjenek a mélyére, és érintsék a témákat, és ne azért menjenek el a jegyes oktatásra, mert ez úgy kell ahhoz, hogy majd a templomban összetudjunk házasodni, hanem azért, mert a felkészülésben nagyon sok minden, azon nagyon sok minden múlik. És nagyon sok minden múlik az alapozáson, hogy milyen alapra építik azt a házassági házat.
És akkor annyit egészítenem ki, hogy és akkor nem csak az alapozáshoz, hanem hogy ezen folyamatosan dolgozni kell, folyamatosan energiát kell belevinni, és hogy ne csak próbálják, mert ezt is sokszor szokták mondani hozzánk fordulók, hogy hát mi sok mindent megpróbáltunk már. Ne próbálják a dolgot, hanem döntsék el. Döntsék el, hogy elindulnak ezen az úton, döntsék el, és hogy ne a másikat akarják megváltoztatni, mert nem tudják megváltoztatni, mindenki csak saját maga tud változni. És ez is egy sokszor előforduló dolog, hogy akkor majd én akkor fogok változni, hogyha majd a másik megteszi. Ez ilyen nagyon emberi dolog, hogy na, majd figyeljük a másikat, és így nézzük, hogy ő mit csinál. Te döntsd el, neked fontos, összeházasodatok, esküt tettetek, fogadalmat tettetek egymásnak. Te döntsd el, hogy megteszel mindent, és hidd el, hogy a másik is akarni fogja.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a házasság hete jegyében Fazekas Rita és Zámbori Soma tanúságtételét hallják.
Volt olyan hozzátok forduló krízis helyzetben lévő házaspár, akinek azt mondtátok, hogy valóban jobb, hogyha mondjuk a különélés mellett döntenek?
A mediátor nem ad tanácsot. Ez egyébként nehéz.
Jó, akkor nehéz volt olyan, akinél úgy éreztétek?
Rengeteget kérdezünk, és megpróbáljuk ugye az érzelmek mentén a szükségleteket feltárni, és azt biztosítjuk nekik a teret, meg a lehetőséget adjuk, hogy egymást tényleg meghallják. Az a mi feladatunk, hogy biztosan értette, mert nagyon sokszor ugye csak mantrázzák a egyik fél, másik fél, ha már olyan krízisben vannak, akkor ugye külön lövészárkokban vannak, tehát hogy egyáltalán egy picit ebből kiszakítani, és csak hallja meg, hogy a másik mit akar, és akkor ott azért nagyon csodálatos dolgok tudnak születni. Tehát, hogy tényleg, és akkor azt hittem, hogy valami teljesen más, tehát egy félreértésben éltek, mert ő neki volt egy előfeltevés, hogy a másik mit gondol, amikor valahogy viselkedett. Tehát, hogy már ebből, hogyha tényleg értően meghallgatják a másikat.
A krízis helyzetben, akármilyen krízis helyzet is van, én azt gondolom, hogyha egy kapcsolaton belül lehet közös alapra építeni még, és vissza tudunk menni, vagy egy krízis helyzetben lévő páros vissza tud menni oda ahhoz az eredendő jóhoz, vagy ami miatt ők egymásra találtak, és még meg tudják látni a másikban ezt a fajta értéket. Meg tudják látni, ha már gyerekek is vannak, szülői mi voltukból már az örökké elszakíthatatlan kapcsolatot. Mert lehet, hogy emberileg férj és feleségként már nem lesz, mert majd ha ők eldöntik, és lehet, hogy mégis afelé szeretnének, és rájönnek saját maguk, hogy ez már egy irreverzibilis dolog, a házasságuk rendbehozása, de akkor is szülőpárosként még párosok maradnak. A közös értékeiket még arra esetleg vissza tudnak odáig menni, és arra tudnak építkezni, akkor van még jövő a kapcsolatban. Ha már odáig sem tudnak visszajutni, akkor lehetséges, de ez az ő döntésükkel, hogy legyen, egy békés elválás, még mindig felnőttebb viselkedés, pontosan a minket követő generációk és a gyerekek miatt. Hogy ne azt lássák, hogy anya és apa széttépte egymást. A tanácsadás, ez nem lelki gondozás, nem pásztorálpszichológia mediáció, hanem ez egy kérdésekkel teli föltétel, nyilván irányított kérdésekkel és érzelmi területen, mert az a cél, hogy béküljenek ki és rendeződjék, de nekik kell meghozni hogy békésen rendezzék a konfliktust, bocsánat, de sokszor már egy békésen rendezés is, ha ők arra jönnek rá, hogy ezt kell rendezni, és hogy nem törünk pálcát fölöttük.
Igen, tehát nem, ez egy nagyon fontos, és ez számunkra felszabadító, tehát hogy mi nem bírók vagyunk, tehát nem ítélkezünk, és nem keresünk hibást sem. Tehát, és azt mondjuk, hogy igazából akkor működik a mediáció, hogyha ők tényleg őszintén tudnak egyébként most itt egymással beszélgetni. És 3 óra egy mediáció, ezen mindig nagyon elcsodálkozom, úristen, annyira sok, annyira hosszú idő, de aztán meg így tehát hogy kell annyi, hogy minden felszíne tudjon jönni. Hogy sokszor, ha már a kommunikációt sikerül egy picit rámutatni arra, hogy ha másképpen kommunikálnak a másikhoz, az nagyon nagy változást tud előidézni. Tehát már ott megkérjük őket, hogy ugye ők sem minősítsék a másikat, hanem próbáljanak magukról beszélni, tehát a saját érzéseikről, a saját szükségleteikről. És akkor fogja a másik meghallani. Mert ugye, ha minősítjük a másikat, akkor ő mit tehet? Vagy visszatámad, vagy lefagy, vagy védekezik. Tehát ez a 3 variáció, ezek ilyen ősi ösztönök egyébként. Tehát akkor nem érzi magát támadva az ember, hogyha tényleg a másik egyszerűen a saját érzelméről beszél, és akkor talán még tud hozzá kapcsolódni úgyis, hogy esetleg elgondolkozik, és empátiát érez ő is, hogy tényleg, te akkor azt érezted, hú, nagyon sajnálom. Szóval azért ott tudnak csodák születni.
Egyébként ezt én is látom, még a saját tanítványomon is, hogy nagyon nehezen kommunikálunk, nagyon nehezen fogalmazunk meg én üzeneteket, és nagyon nehezen halljuk meg a másikat. Nem fogom tudni pontosan idézni, de Konrád Lorenznek van egy nagyon szép mondás, hogy ez a legnagyobb baj a mai kommunikációval, hogy nem tudjuk elmondani, amit gondolunk, nem tudjuk szavakba önteni, de nem tudjuk meghallani azt sem, amit a másik mond, és nem is akarjuk megérteni nagyon sok esetben. Tehát nagyon sokszor csúszik szét a kommunikációnk, ami nyilván nem csak a párkapcsolatokban tud komoly gondot okozni.
Mert azt gondolom, ezt is egyébként otthon kéne tanulni. Tehát a családban, hogy hogyan kommunikálnak egymással, de hogyha a gyerekek ugye azt látják, hogy a szülei kommunikálnak, ahogy, tehát meg a tányércsapkodásból ugye nem nagyon tudnak más tanulni, hogy pozitív mintát, de hogy ott az iskola, de ott is lenne lehetőség.
Hát igen.
Etika órán, ugye mondjuk, vagy osztályfőnöki órán, hogy valahogy értelmesen töltsék el az időt.
Én még rengeteget kérdeznék, de ugye azt ígértem, hogy kicsit kérdezek, és átadlak benneteket a vendégeknek, úgyhogy én most tényleg elhallgatok egy kicsit, és akkor átadom a szót. Kérdezzetek.
Hogy manapság az emberek tehát nehezebben tudják kifejezni magukat, mint régen.
Miért lehet ez?
Igen.
Hát, őszintén mondjam, nekem fogalmam.
Nekem van egy olyan sejtésem van, hogy ami most zajlik, tehát a közbeszédnek is olyan minősíthetetlen a színvonala, hogy az nagyon komoly hatással van a kapcsolatainkra. Tehát ahogy a politikusok megszólalnak, ahogy nem akarok politikát behozni, de hogy ahogy bárki, aki közszereplő, azért nagyon kell gondolkodnom, hogy mondjak olyat, akinek azt gondolom, hogy rendben van a kommunikációja. Tehát, hogy tud úgy egyet nem érteni, hogy nem sarat dobál a másikra, és úgy beszél.
Na, eszembe jutott valami. Akkor mondom. Isten szóval teremtette a világot. Azt mondta, hogy legyen, és lett. Hamlet azt mondja, hogy szó, szó, szó. És szerintem a szóban rejlő titok, erő, kommunikációs erő, amit most a világ fölvált pötyögésre, messengerre, nem offline együttlétre, megélésre, nyitásra, kíváncsi vagyok rád, empatikus odafordulás, odafigyelése. Ezzel persze nem egy boomer dumát akarok mondani, amit a gyerekeinktől mi állandóan megkapunk, hogy egy kicsit boomerként.
Időnként
megkapjuk, hogy én egy ujjal vagyok képes messengert írni. Azt akarom mondani, hogy a szó, tehát oda vezette vissza, hogy a teremtett szónak és a kimondott szónak kicsit ereje van. Ereje van, de ez devalválódott
már. Írásban, igen.
Igen, mert sokan mostanában, igen, és máshol is hallottam, hogy a fiatalok azok sem fognak üzeneteket, hogy ilyen, tehát jelképek, tehát hogy ilyen arcotáblázoló jelképeket, például ezt melyikat használ. Ja, egyébként most hiszem, moziban a Bell, az, igen, ebben is ez van, de mint eszembe jutott valami, igen, az, hogy emberek nem értik meg egymást, szóban nem értik meg egymást, lehet azért akár egy házasságban is, mert az egyikük hallássérült vagy beszédhibás, esetleg különböző anyanyelvűek, bár ez a ritkább eset, mondta, de tehát most mondta a gyakori bokokat.
eljön az az időpont egy ilyen mediációs folyamatban, ahol azért mégiscsak ki lehet mondani a valóságot, vagy az igazságot? Mert ugye tudom, hogy ez így van, hogy frontálisan nem lehet rájuk olvasni az igazságot. De eljön az a pont, amikor mégiscsak valahogy fölhangozhat, vagy szembesülhetnek azzal?
Mondjuk, amikor kifejezetten úgy keresnek meg, hogy keresztény, tehát hogy tudják, hogy mi is azok vagyunk, és hogy keresztény házasságban élnek, akkor ott abszolút beszélünk a hitről, igen, hogyha ők behozzák. De egyébként a mediációban tényleg nincsenek ilyen hitbeli kérdések, főleg, hogyha ugye Soma mondta, hogy fele másikát húznak, tehát mondjuk az egyikük is te hívő, másik nem. Tehát ugye értékkonfliktusban nem lehet mediálni, mert az ember azt vagy elfogadják egymás hitét, vagy nem hitét valamiben, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni.
Most nem is feltétlenül a hitre gondolok, a hitről beszélünk, de egyáltalán a házasság igazságáról.
Ja, hát az abszolút, persze. Arról igen. Arról lehet beszélni, persze. Igyekszünk is, tehát, hogy így az egész ügyben, helyzetben így, tehát, hogy keresztény vagy sejtik, tudják rólunk, hogy keresztény házas pár vagyunk, nyilván ezt behozunk. Van olyan, hogy például páros azt mondta, hát ő arra számított, hogy itt akkor majd véges végig majd Jézusról fogunk beszélgetni, és hoho, hát ugye ott már akkor jön a kis csengő, hát itt van valami nyitottság azért a témára. Tehát addig nem lehet ajtóstól törni a házba, amíg éppen nem lesz előkészített szívbéli nyitottság, vagy fülbéli nyitottság a dolgokra.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye nyilván, aki hozzátok fordul, én szerintem azért fordul, hogy ő szeretné megmenteni a házasságát. Ez az egyik kérdés, hogy így van ez, vagy pedig csak azért mennek, hogy kipipálják ezt is, hogy mielőtt elválnak azért, hát jó, adjunk még egy esélyt, de úgy sem lesz semmi. A másik pedig az, hogy van olyan, hát egy olyan béna kérdés, hogy statisztika, hogy akik hozzátok fordulnak, azok közül mennyien, hány párnak fordul jobbra az élete, és hányan válnak el?
Hú, most akkor több kérdés volt.
Te válaszolj az elsőre, meg a másodikra. Mit szólsz hozzá?
Az első kérdés mi volt?
Az első kérdés az, hogy csak azért fordulnak el, hogy
igen. Igen, abszolút. Van olyan, amikor konkrétan mondjuk a bíró zavarja őket mediátorhoz. De ez rögtön kiderül, tehát az elején. És akkor is van olyan, amikor sikerül megfordítani őket, tehát hogy belátják, hogy ez nem hülyeség. Tehát ez ahogy menjenek közvetítő, az aztán majd lesz valami.
Igen, olyan sokszor, hogy a pszichológushoz menjen, hát nem vagyok beteg, nem vagyok pszichológus, nincs semmi, és minek menjen, a harmadik emberek teljesen a cennyes tudom.
Igen. De ezt mi akkor egyébként egyenesen kommunikáljuk, tehát abszolút transzparensen elmondjuk, hogy ennek így nem látjuk értelmét. Tehát ennek akkor van értelme, hogyha ezt mindketten és önként, ez egy önkéntes folyamat, tehát bármikor fel lehet állni, és el lehet menni.
Ki lehet még ehhez egy alkérdés, akkor már hogy hány alkalom az átlagos, ami
hát egy
alkalom 3 óra?
Egy alkalom 3 óra.
Ez 3 óra keménylés.
És akkor egy 3-4 alkalom egyébként kell, hogyha tényleg így a mélyére akarnak ásni a dolgoknak. Meg azért kiderül, hogy mondjuk jönnek egy vagy két témával, és akkor azért kiderül, hogy több is van ott.
Kiderül, több csontváz van ott.
Tehát amikor az egyikük akkor így valamit így, hát így elszólja magát, és már így csodálkozik, hogy hát ezt nem is tudtam, hogy ez probléma. És akkor mondom, jó, hát akkor ezt is felírjuk a témalistára.
Igen, jó, oké.
Mert hogy lesz egy ilyen témalista, és akkor az alapján megyünk.
Illetve hát, hogy rögtön az elején indul a keretek elfogadásával, tehát vázoljuk transzparensen, hogy mik egy ilyen üléssorozatnak a keretrendszerei. Ők akkor komolyan veszik a szituációt, a helyzetet, egymást, a keretrendszert. Már ez önmagában lesz egy ilyen fegyelmezettség, bizalom, és hát mindig csak visszatérjünk oda, hogy emlékszel? Emlékszik? Erről ezt beszéltünk, nem sértegettünk. Tehát, hogy közben egy ilyen kommunikációs csiszolgatás is történik azért az ügy alatt. És egészen addig, amíg önként ebben benne is lehetséges, hogy pont azért veszik, és statisztikát nem készítettünk, de arról szinte 100%-os visszajelzés így volt, hogy pusztán attól, hogy ők a saját megfogalmazásukban teszik le a megállapodást, mondatait, amit saját maguk aláírnak, oké, mi ott vagyunk, mert hogy nem a bíró mondta, tette kötelezővé, hanem lehet, hogy csak azt kellett
transzparensen kezelni, hogy mi legyen az a kommunikációs forma, hogy majd a család már annyi gyerek, meg nem tudom, egyetlen egymással beszél, hogy mi a legjobb. Ő nem szereti e-mailezni, ő szeret, ő állandóan lóg a telefonon, ő meg Skype-olna és Zoom-olna például. És, de leírtak egy papír, leírnak valamit a papírra, amit ők, az az ő mondatuk. Senki nem adta a szájukba azokat a mondatokat, sajátjuk. És oda tesz, és nézd csak, akkor ez a mi megállapodásunk. Aláírjuk, komolyan vesszük. Ettől már nagyon komolyan veszik.
És igen, ennek ereje van. Meg egyébként igyekszem odafigyelni az utánkövetésre. Ez nem, azért mondom, hogy igyekszem, mert nem mindig sikerül. Tehát, hogy ilyen 1-3 hónap múlva felkeresem őket telefonon, megkérdezem, hogy hogy vannak, stb. És ez azért nagyon jól is esik nekik egyébként, és akkor elmondják. Ja, egyébként van statisztika, drágám, hiszen az igazságügyminisztériumnak is tartozunk évente egy beszámolóval, és akkor ezért tudom, tehát igazából ez jó, mert nekem is nekünk is egy visszajelzés, és egy olyan 70-75%-ban eredményesek, mert én azt mondom, hogy ha azt nézzük, hogy az eredmény az, hogy most születik egy megállapodás, van, amikor nem kérik írásban. Tehát, hogyha egy olyan házas párok közötti vita, amit csak azt, hogy már kibeszélték, és egy pártatlan, semleges szakember előtt meg tudták beszélni, az nekik elég. Tehát ez is eredményes. De én azt gondolom, hogy akkor is sikeres, hogyha esetleg mondjuk félbeszakad a folyamat, az egyikük vagy másikuk miatt, de mégis előttük tudtak kommunikálni, és az sokszor visszajelezték nekünk. Fú, hát ilyen régen nem is tudják, hogy mikor beszélgettek, hogy egymással 3 órát, és tényleg nem az van, hogy az anyós benyit a gyerekekkel, van probléma, stb., hanem 3 órát leülnek, és az ő életük, az ő közös életükről, a jobb átételéről való párbeszéd.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Fazekas Rita mediátor és Zámbori Soma színész házaspár tanúságtételét hallották, melyet a házasság hete alkalmából a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián 2022. február 18-án rögzítettünk. A moderátor Szegedi Andrea volt. Búcsúzik a műsor szerkesztője Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell!